Szoros lesz a vasárnapi török választások eredménye, akár kétkörös voksolás is előfordulhat, ezt mondta a Külügyi és Külgazdasági Intézet Törökország szakértője. Egeresi Zoltán úgy fogalmazott, hogy többen erősebbnek érzik most a jelenlegi elnök ellenzékét, de csupán 1-2 százalékponttal. Recep Tayyip Erdoğan népszerűsége növelése érdekében minimálbéremelést, nyugdíjreformot és időszakos ingyen gázt is bevezetett az országban. Emellett az ellenzéki hatpárti koalíció közös jelöltjének karaktergyilkosságával is próbálkozik. Egeresi Zoltán Törökország szakértővel Németh Kincső beszélgetett.
Vasárnap lesz ugye a török választás. Mi a helyzet most Törökországban? Mennyire valószínű Erdoğan leváltása, vagy épp az, hogy megnyeri a választásokat?
Ez most a történelmi választás az országban. Egyrészt amiatt, mert ebben az évben ünnepli a török köztársaság a fennállásának 100 éves évfordulóját. Úgyhogy nagyon sok a szimbolika abban, ami most történik, vagy most fog történni ebben az országban. Másrészt pedig, ami miatt ez szintén történelmi, hogy az utóbbi két évtizedben Recep Tayyip Erdoğannak egyik választásán sem kellett ennyire szoros eredménnyel szembenéznie. A közvéleménykutatások szerint alapvetően a két esélyes, tehát egy hatpárti koalíció által támogatott Kemal Kılıçdaroğlu nevezetű kihívó, és Erdoğannak a népszerűsége nagyjából ugyanott alakul, ilyen 45% környékére mérik őket, valamennyivel fölül. A mértéktartó vagy mértékadó közvéleménykutatók valamennyivel erősebbnek hozzák ki a ellenzéki jelöltet, 2-3% ponttal, ami nem egy túl jelentős előny, és tekintve azt, hogy Erdoğan a utóbbi hetek kampány eseményeinek, osztogatásainak, megnyitóinak köszönhetően jelentős mértékben növelte azért a szavazótáborát, jó pár százalékponttal lehet számolni, mert a korábbi népszerűségvesztéshez képest abszolút nagy eredmény. És ennek köszönhetően könnyen lehet, hogy mindennek fényében, hogy az országban a gazdasági helyzet nem jó, az infláció az történelmi rekordokat dönt, és van sok emberben egy fásultság vagy fáradtság Erdoğan irányába, könnyen lehet, hogy ezt mégiscsak behúzza, úgy, hogy jelzem azért több közvéleménykutató cég inkább az ellenzéki jelöltet hozza ki esélyesebbnek.
Ha azt nézzük, hogy Erdoğan most egy kicsivel talán jobban vezet, és sikerült népszerűséget növelnie, az a béremelések miatt is lehetett elsősorban, ugye ez a 45%-os béremelés a közszférában dolgozóknak, ez hatással lehetett a mostani eredményekre?
Biztos, hogy hatással lesz valamilyen úton, módon, ugye erre még pont tudtak rámérni, de az előző hónapokban, hetekben is történtek, ugye minimálbéremelés, nyugdíjreform, Ramadánhoz kapcsolódó ajándékosztás. Most például ingyen adják a gázt az országban ebbe a hónapba a lakosságnak. Megindult az új török atomerőmű, amit oroszok építettek, meg történt az átadása április folyamán. Tehát olyan intézkedések történtek, ami alapvetően javítják a lakosságnak a kedélyállapotát, legalábbis ezt szándékozzák elérni ebben a rendkívül magas inflációs környezetben is. Másrészt, amire Erdoğan próbál apelálni, ez a nemzeti büszkeség, nemzeti nagyság, ugye ez főleg a hadipari eredményekben nyilvánul meg, török drónok, török hadihajók, török harckocsinak a bemutatása, átadása, amivel megint lehet látható módon népszerűséget növelni. Ugye ennek köszönhetően sikerült részben visszajönnie, részben pedig hát ilyen kiérezett eredményt produkálni, ugyanis akárki fogja nyerni ezt a választást, hanem ez még nem eldöntött történet, az szinte biztos, hogy nagyjából 51 vagy legfeljebb 52%-kal fogja ezt megtenni, és az is nagyon valószínű, hogy egy második fordulóra is sor fog kerülni, mivel két esélyes államfőjelölt mellett van két jóval kisebb súlyú jelölt is, akik viszont néhány százalék pontnyi szavazat megszerzésével egy ilyen kiélezett helyzetben gyakorlatilag meg tudják akadályozni, hogy első fordulós győzelem legyen, de ez is egy nyitott kérdés. Jelenleg tényleg nehéz megjósolni, hogy ki lesz a most tartandó államfő és parlamenti választásnak a igazi nyertese.
Most a kampányidőszak alatt Erdoğan olyanokat is mond Kemálról elsősorban, hogy melegpárti, tényleg ront Kemál népszerűségén.
Minden egyes kampányban van valamilyen szintű karaktergyilkossági kísérlet, és Erdoğan, mivel az ő szavazók döntő része konzervatív, vallásos, török és egyébként a kurdok egy része is ide szavaz. Számukra ez a konzervatív, úgymond családpárti politika, az egy értéket jelent, és gyakorlatilag ezt képviseli a kormánypárt, és ugye ezzel állítaná szembe az ellenzéket, feltüntetve homoszexuálisok védelmezőjeként vagy pártiságként. Én nem gondolnám, hogy ez jelentősen befolyásolná a választás kimenetelét. Nyilván egy polarizáció ebben a helyzetben pozitívan hathat, hiszen a lakosság egy döntő része, ez a konzervatív, jobboldali, jobb-közép rétegekből kerül ki, és most a legfontosabb cél az Erdogan számára, hogy ezt a tömeget mozgósítsa, de ez a pont, ez a kritika csak egy, ami a Kemal Kilicdaroglut, az államfő kihívót illeti, és hát minden mellett ott vannak a népjólinti intézkedéseknek a széles tárháza, amit már említettem. Tehát az emberek alapvetően inkább ez utóbbi alapján fognak dönteni. Ami az identitáspolitikát jelenti, ott pedig inkább a nemzeti nagyság, mint az, hogy most az ellenzék az hogyan viszonyul a homoszexuálisok jogaihoz.
De akkor az azért elmondható, vagy mennyire igaz, hogy a hatpárti koalíció azért sokkal liberálisabb eszmét ígér, hogyha őket választják meg?
Én nem mondanám azt, hogy ők liberálisabbak lennének. Tehát, hogyha megnézzük ezt a hatpárti koalíciót, ott van egy még Erdogan pártjától is egyel télebre álló iszlamista párt, ahol a családi értékeknek a hangsúlyozása még fontosabb. Van egy nemzeti radikális párt, ami a nemzeti nagyság és az ország egységét hirdeti, és igazából ők nem is állnak annyira messze Erdogantól, vagy az Erdogan által képviselt politikától, az egyedüli törésvonalat az Erdogan maga jelenti. Tehát ők elutasítják Erdogannak a rendszer. És a többi párt, illetve ezek közül egy nagy emelkedik ki, egy ilyen balközép szekuláris formáció, ugye ennek a vezetője Kemal Kilicdaroglu a jelenlegi kihívó. Ők egy fokkal európaibbnak tűnnek, de ők is alapvetően az ország érdekeit nézik, és nacionalista alapokon állnak. Úgyhogy amit ebben a helyzetben alapvetően ígér az ellenzék, az az, hogy ezt az autoriter tendenciát és az elnöki rendszert azt visszaépíti, ugye újra bevezeti a parlamentáris rendszert, és sokkal plurálisabbá válhat a török politika. Vélhetően a sajtószabadság helyzete is javulni fog, valamennyire az emberi jogi helyzet is javulni fog. Vélhetően, hogyha Kemal Kilicdaroglu nyer, akkor ő kevésbé lesz arra érzékeny, hogy milyen kritikák érik a közösségi médiába, ugye jelenleg akár elzárással is büntethető tevékenység, hogyha valaki az államfő kritizálja. Valószínűleg ilyen szempontból lesz egy mérséklődés, amit mondjuk én nem feltétlenül neveznék ilyen liberalizációnak, de mindenféleképpen egy oldottabb környezet következik be Törökországban, legalábbis ezt ígéri az ellenzék. Annál is inkább, mert a parlamentben véletlenül nem lesz abszolút többsége, tehát szüksége lesz arra, hogy a kurd párt és a vele szövetséges baloldali erők, azok majd támogassák a parlamenten belül is. Megint az emberi jogi kérdésekben hozhat valami fajta normalizációt vagy javulást. Itt azért hangsúlyozni kell, hogy a kurd kérdés alapvetően itt a török politikában terrorizmus kérdéseként és az ország felosztásának veszélyének a kontextusában merül föl. Innentől kezdve akárki az államfő, és igazából akármilyen koalíció van mögötte, továbbra is folytatni fogja a kurdisztáni munkáspárt, tehát a PKK elleni hadjáratokat országon, határokon belül és kívül is, és valószínűleg ezután is le fogják tartóztatni azokat az újságírókat, akik nyíltan kritizálják a török egységállamot. Más kérdés, hogy lesz enyhülés, lesz némi közeledés, de alapvetően a török államnak a működési logikáját, ez az új vezetés sem fogja felülírni.
Egeresi Zoltánt, a Külügy és Külgazdasági Intézet Törökország szakértőjét hallották. Újra megjelent az idei 100 leggazdagabb magyar listája. A névsor gyakorlatilag változatlan az előző évekhez képest, csak a sorrendben van néhány eltérés. Az első helyen változatlan a Mészáros Lőrinccel. A kiadvány felelős szerkesztője a Trend FM-nek azt mondta, hogy a leggazdagabbak összvagyora jelentősen nőtt. A tavalyi összesítéshez képest 1431,7 milliárd forinttal növelték vagyonukat a személyek, összesen 7655,2 milliárd forintra. A listára idén 14,5 milliárd forintos vagyonnal lehetett bekerülni. Ezt a szintet egyébként négyen ugrották meg újoncként, Futó Gábor és a Piókovics fivérek az ingatlanfejlesztés területéről érkeztek, Pap Edvard pedig az informatikából, Tarány Gábor pedig az acélszerkezetek gyártásából. A 100 leggazdagabb magyar kiadvány felelős szerkesztőjét, Szakonyi Pétert Somodi Evelin kérdezte.
Idén is Mészáros Lőrinc került a lista élére. Ahogy böngészgettem a neveket, azért Jelentős eltérés talán nem látszódik, meg azért ismerős nevek kerültek itt a lista elejére. Mi az, amiben a legnagyobb változás következett be itt az elmúlt évhez képest? Ki az, aki a legnagyobb felugró volt, legnagyobb lecsúszó?
A lista valóban nem változott annyit, mint mondjuk egy, kettő vagy akár öt évvel ezelőtt. Ez azt is mutatja, hogy egy kicsit konszolidálódott a magyar gazdasági elit. És ennek a leképeződése az is, hogy az első tízben sincs jelentős változás, hanem csak a helyezésekben van egy minimális. Tehát mondjuk, aki negyedik volt, most harmadik lett, aki hatodik volt, most nyolcadik lett, de ezek igazából nem jelentős változások. Az igazi és szemmel látható nagy változások a vagyonok nagyságában érzékelhetőek. Hiszen a gazdasági válság, az infláció, a forint leértékelődés együttes hatásai sem úgy érvényesültek, hogy a magyar gazdagok vagyona csökkent volna. Éppen ellenkezőleg nagyon jelentősen 1431,7 milliárd forinttal nőtt egy év alatt a 100 leggazdagabb vagyona. Ez annyit jelent, hogy a 2021-ről 22-re történő év, tehát a 21-es év vagyoni gyarapodásának a dupláját teljesítették a magyar gazdagok. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez mindenképpen figyelemre méltó jelenség, aminek az okait azt gondolom, hogy gazdasági elemzőknek, közgazdászoknak érdemes lenne alaposan megnézni, hogy például ebből a vagyoni gyarapodásból milyen részt képvisel a forint leértékelődése, milyen részt az infláció és a gazdasági válságnak a mellékhatásai.
Hogyha az elmúlt egy évet nézzük, akkor egy jelentős gazdasági hatás volt, azt gondolom, a háború. Volt-e olyan a százas listában, olyan helyezett, aki mondjuk a tavalyi évhez képest akár itt a háború hatásaiból negatívan jött ki, és emiatt most lejjebb csúszott?
Ilyet nem tudok, de tudok, aki pozitívan jött ki belőle, hiszen a 4IG, a Jászai Gellért többségi tulajdonában levő vállalkozás ugye köztudottan összeállt az egyik legjelentősebb német hadipari gyártócéggel, a Rheinmetall céggel, tehát ha nem is direkt, de mindenképpen közvetett módon a háború áldásos hatásaiból, idézőjelbe teszem az áldásos és a hatásaiból részesült. Hiszen nyilvánvalóan, hogyha egy hadipari vagy egy részben hadiparban érintett cég egy ilyen szituációba keveredik, az bizonyára nem gyengül, hanem pont fordítva erősödik egy ilyen konfliktus során.
Ahhoz, hogy egy picit jobban értsük a képet, beszélgessünk arról, hogy milyen módszertan alapján dolgoznak. Ugye nem ez az egyetlen gazdag lista, amit megismer az ország. Milyen módszertannal mérik fel évről évre itt a gazdag emberek listáját?
A 100 leggazdagabb magyar most már 22. kiadásánál tart, és én nagyon örülök annak, hogy az a módszertan, amit 2002-ben kidolgoztunk, Kocsi Ilonával és Emőt Pállal közösen, az első listát ugyanis az akkori Magyar Hírlappal készítettük el, változatlan. Tehát mi alapvetően a cégek saját tőkéjét vesszük kiindulási pontnak, azon cégek esetében, akik a tőzsdén vannak, ott pedig a tőzsdei árfolyamot. Ez mind a kettő eléggé egyértelmű és pontosan meghatározható. Ezt kiegészítendő két vagyonértékelő céggel is kapcsolatban állunk, és az ő vagyonértékeléseiket, cégértékeléseiket használjuk fel a kiinduló pontként. Ami ezen felül van, az pedig az, hogy minden évben az érintettekkel megpróbálunk, és az esetek jelentős részében, 90%-ában sikerül is leülni, egyeztetni arról, hogy az elmúlt évben, tehát a mögöttünk levő évben milyen eredményeket értek el, milyen főbb számokat tudnak felmutatni, és milyen trendek érvényesülnek a cég és a szektor területén. Tehát ezt, ha összeadjuk, akkor tudunk egy olyan becslést adni, és most már 22 éve adunk ilyen becslést, ami természetesen 100%-ban nem fedi a valóságot, de közel van ahhoz. Legalábbis ezt reméljük.
És akkor még itt áttérve a regionális listákra, most, hogy ismerjük a módszertant, ugye három országrészt is vizsgálnak külön rangsorban, hogy akik esetleg nem fértek fel a 100-as listára, velük mi a helyzet Nyugat-Kelet, illetve Közép-Magyarország régiókban. Itt megfigyelhető-e esetleg az a tendencia, hogy Kelet-Magyarország, ahogy más gazdasági mutatók alapján ez látszódik, hogy leszakadna talán az ország többi részétől? Mi a helyzet itt a gazdag lista apropóján?
Éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy ami a világ sok országában jellemző, hogy az ország gazdasági helyzete meghatározza a vagyoni különbségeket is. Ha nem is predesztinálja, de jól mutatja Közép-Amerika, Afrika, vagy akár bizonyos ázsiai országokban tapasztalható jelenség, hogy amely országok szegényebbek, ott nagyobbak a vagyoni különbségek. Jobban szétnyílik az olló, ha így mondhatom, és ez Kelet-Magyarországra is jellemző, tehát miközben azt látjuk, hogy a szegényedés, a nyomor Kelet-Magyarországon meghatározó, nagyobb, mint az ország többi részén, a gazdagok száma is nagyobb, és a gazdagodásuk száma is nagyobb arányú, mint mondjuk Nyugat-Magyarországon. Ennek sok egyéb vetülete van, itt egyet említenék meg, amit a gazdasági elemzők már régóta mondtak, hogy Nyugat-Magyarországon nagy az osztrák elszívó hatás például, tehát ott például a vállalkozói szellem, a saját cégindítás és a garázscégek, startupok kitörésének esélye kisebb, mert nincs olyan feszítő erő, mint például Kelet-Magyarországon, ahol viszont ennek nagyobb tere van.
Az elmúlt percben Szakonyi Pétert hallották, a 100 leggazdagabb magyar felelős szerkesztőjét. Részletesen is lesz szó majd a témáról este 6 és 7 óra között napvendége műsorunkban.